Köszöntöm az adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnereim Pajor Csoma Katalin, az RSM szenior tanácsadója, és Varga Diana, az RSM vezető adómenedzsere. Témánk a társasági adó, a helyi iparűzési adó, az innovációs járulék, illetve az ehhez kapcsolódó fizetési kötelezettség, illetve még közelebbről az, hogy miként kerülhetőek el ezen adófizetési kötelezettségekkel a felesleges adóterhek. De nézzük azt, hogy mi adja a beszélgetésünknek az apropóját. Van valamilyen határidő, Varga Diana?
Igen, jelenleg, hogyha a normál, vagyis hogyha a naptári évben megegyező üzleti évet választott társaságokról beszélünk, akkor idén május 31-es határidővel fogják közzétenni beszámolójukat, illetve nyújtják be társasági adóbevallásukat, helyi iparűzési adóbevallásukat, valamint az innovációs járulék bevallás, mely a társasági adóbevallás része. Az adóhivatal legfrissebb elérhető adatai alapján, ugye a 2022-es év végén nyilvántartott működő adóalanyok száma meghaladta a 2 milliót. A társas vállalkozási formát választók száma ezek közül 2022-ben jelentősen növekedett, így a gazdálkodó szervezetek száma közel 800 ezer darab. Hogyha egy picit megnézzük az ebből fakadó bevételeket, itt társasági adónemre vetítve, akkor a 2022-es évben, jelenleg még csak ez év tekintetében elérhetőek számadatok, 746 milliárd forint volt a társasági adóbevétel az adóhivatal nyilvántartása alapján, de ha megnézzük az összbevételt, akkor ez közel 20 ezer milliárd, tehát az összes adónem tekintetében.
Melyek az első teendők, hogy neki tudjon kezdeni egy-egy társaság a társasági adó kalkuláció elkészítéséhez?
A 2023-as pénzügyi év zárásakor az éves társasági adó, a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék kiszámítása sokaknak már egy rutin feladat, ugyanakkor nagy körültekintést igényel az éves adók pontos megállapítása, a helyes adólevezetés és a bevallások adókalkulációval történő alátámasztása. Fontos például, hogy könyvvizsgálatra kötelezett cégek esetében már egy auditált főkönyvből dolgozzunk, mert az esetlegesen a könyvvizsgáló által kért utólagos átsorolások eredményhatásainak a főkönyvön való átvezetése a már elkészített kalkulációt is módosítja. Figyelni kell arra is, hogy az érintett társaságok a TAO törvény által biztosított minden részletszabályt megfelelően alkalmazzanak, kövessék le az éves és évközi adóváltozásokat, illetve alkalmazzák a meglévő adókedvezményeket. Ezáltal is egy helyes adókalkuláció alapján tudják elkészíteni és benyújtani határidőben a bevallásukat. Nagyon fontos az, hogy az adózás előtti eredmény helyessége az tényleg a beadott bevallást is alátámaszza. Legtöbb esetben előfordulnak olyan tipikus hibák, ami azért a számviteli-könyviteli hibákra vezethetők vissza.
Milyen kockázatai vannak a nem megfelelő számviteli besorolásoknak?
Elsősorban természetesen egy esetleges adóvizsgálat esetén a feltárt adóhiány és annak ugye 50%-a, mint adóbírsága a legnagyobb kockázat. Ehhez ugye hozzájárul megállapítás adóhiány esetén a késedelmi pótlék, és esetlegesen kiszabható az adóhatóság által mulasztási bírság, illetve hát kockáztatjuk az adott esetben megbízható adózói státuszunkat is, illetve ezt elveszíthetjük. Fontos azt tudni, hogy nagyon sok olyan előnnyel jár egy megbízható adózói státusz, amit érdemes megtartani, és hogyha az adóhivatal bármilyen adókülönbözetet állapít meg, ami az adott adózó adó teljesítményének ugye ezt a 3%-át meghaladja, akkor már ezzel az adókülönbözettel, ezzel a megállapított adókülönbözettel az adózó kockáztatja ezt a minősített státuszát, ezt a megbízható adózói státuszt. Mik ennek az előnyei? Például egy csökkentett mulasztási bírság, csökkentett adóhiány, ugye általában a törvény szerint ugye ez 50% az adóhiány. Ez például egy megbízható adózói státusznál bármilyen megállapítás esetén automatikusan 25%-ra csökkenthető. Vagy például, hogyha másik adónemre gondolok, akkor egy kiutalási határidőt is csökkenthetünk vele, 30 illetve 20 nap részvénytársaságok esetén. De mégis mik azok a leggyakoribb számviteli hibák, amiket mi látunk? Főként például tényleg, ami nagyon sok vállalkozásnál jellemzően előfordul, az, hogy a tárgyi eszközöknek a bekerülési értékét nem megfelelően hibásan állapítják meg. Itt nagyon sokat, sok, tehát minden olyan főleg gyártó cégnél, ahol a tárgyi eszközök bekerülési értékét megállapítják, például nem vesznek figyelembe akár mondjuk egy beruházáshoz felvett hitel igénybevételével kapcsolatos költséget, a kamatokat, vagy például a beszerzési értékben nem feltétlenül vesznek figyelembe mindent, illetve az is nagyon tipikus, hogy és problémát is okoz, hogy magát a gazdasági eseményt nem a számviteli törvény szerint, tehát ugye beruházás felújítás karbantartás szabályainak megfelelően sorolják be. Klasszikus hiba még készleteknél, anyagköltség, LAB elszámolási hibái, ami szinte minden esetben sok olyan vállalkozás van, ami nem tekinti a beszerzési ár részének a kapcsolódó fuvar és egyéb költségeket például, hanem azokat teljesen másként egy önálló költségként kezeli. Nagyon sok esetben a konkrét bevételeknek a helytelen besorolásából fakadnak adóalap megállapítási problémák. Gondolok itt már a helyi iparőrzési adóra is, tehát nem mindegy, hogy most árbevételként jelenik meg valami, vagy egyéb bevételként kezeli azt a tételt a gazdálkodó.
Milyen adatokat kér be egyébként az adóhivatal, hogyha a társasági adónemben folytat vizsgálatot?
Jellemzően átfogó vizsgálatokban, ugye most már adóellenőrzésnek nevezzük azokat a korábbi, még régen szakmabeliek biztos tudják ezt az átfogó, vagyis bevallások utólagos ellenőrzését, de emellett ugye adóvizsgálatok egyik fajtája a jogkövetési vizsgálat, a 30 napos kis vizsgálatok. Nem ez jellemző társasági adóban, hanem inkább a régi egy évet vagy több évet átfogó vizsgálat. Idén a 2021, 2022 és 2023-as, már a 2023-as üzleti évek is részt vesznek ezekben az ellenőrzésekben. A 23-as még jellemzően csak online számlában, társasági adót érintően pedig a 2021 és 2022-es üzleti éveket vizsgálják felül, illetve amit említettem, jogkövetési vizsgálat keretében pedig klasszikusan a transferált dokumentációt vizsgálják több vállalkozásnál is. Itt az adóhivatalnak megvan az a lehetőség, és sok esetben él is vele, hogy transferált szakértőt rendel ki, és ezeket a helyi dokumentumokat, illetve fő dokumentumot már nem az adott revizor, hanem egy kijelölt transferált szakértő ellenőrzi végig. Ezeknek megvannak a klasszikus kérdőívei, nagyon sok nyilatkozattal, kérdéssel találkozunk az adóhatóság részéről, de ami klasszikus átfogó nagy vizsgálat, egy vagy több évet, jellemzően 1-2 vagy maximum 3 évet ölelnek fel ezek a vizsgálatok. Itt a legelső, amit kérnek, az természetesen a társasági adó bevallást alátámasztó főkönyvi kivonat, és a részletes könyvelést tartalmazó főkönyvi kartonok. Nem minden esetben kérik be az összes kartont, de a lehetőség megvan rá, és ha már egyszer átadjuk az adatokat, akkor abban nagy valószínűséggel találhatnak is valamit, ami további kérdéseket vet fel. Klasszikusan nagyon szeretik megkérdezni az értékcsökkenési leírások összegéhez kapcsolódó ilyen alátámasztó nyilvántartásokat kérnek be. Minden egyes adó alapot módosító tétel, és itt ugyanúgy akár a csökkentő, vagy ugyanúgy az adótörvény szerinti növelő tételekre is gondolhatunk, és minden olyan, ami ugye a számviteli törvény szerint elszámolt költség, nagyon szeretik ugye a nem a vállalkozás érdekében felmerült költségeket minősíteni, átminősíteni, szerződéses kapcsolatokat vizsgálni, akár hogyha gondolunk egy iparűzési adónál, főleg ha mondjuk több önkormányzat között is megosztás van, tehát több telephelyen rendelkeznek, akkor ott a kapcsolódó szerződéseket is bekérik, átvizsgálják, számlákkal összevetik, és természetesen ott ugye a közvetített szolgáltatások és az elszámolt alvállalkozói teljesítéseket nézik jellemzően. Illetve van a harmadik szál, ami adókedvezményekre irányul, tehát itt fontos azt tudni, hogy a társasági adót érintő adókedvezmények igénybevételekor van egy kötelező ellenőrzés, gondolok itt ugye a fejlesztési adókedvezmény igénybevételének az ellenőrzésére, illetve az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás vagy felújítások adókedvezmények ellenőrzésére. Itt a beadott bevallástól számított 3 éven belül mindenképpen számolhatunk egy adóellenőrzéssel, ami tipikusan egy jogkövetési 30 napos kvázi iratbetekintő vizsgálattal kezdődik, és hogyha bármi olyat lát a hatóság, akkor először az adózó figyelmét erre felhívja, tehát fontos, hogy a jogkövetésénél nem állapítanak meg adóhiányt, hanem megvan a lehetősége az adózónak, hogy egy kvázi támogató eljárás keretében egy önellenőrzést nyújtson be, majd lezárják a jegyzőkönyvet, és nem kerül megállapításra sem bírság, sem pedig bármilyen adóhiány. Tehát itt is ez a támogató szerep megjelent, hogyha már egyszer mi igénybe vettünk egy adókedvezményt, ugyanakkor kötelező az ellenőrzés, NGM rendelet is előírja, illetve a TAO törvény levezeti, de mégis ott van ez a támogatás, hogyha valamit nem megfelelően kezeltünk, ha valamilyen elszámolható költségnek a nyilvántartását nem abban a formában nyújtottuk be, ahogy azt a jogszabály előírja, akkor van lehetőség természetesen önellenőrzésre, és akkor mentesülünk a bírságtól. Illetve érdemes még azt megjegyezni, ez is ugye a 2022-es adat NAV kiadványokban is elérhető, hogy a 19-es, 20-as éveket hogy nézték így átfogóban, tehát ahol ugye két egymást követő üzleti évben az adott vállalkozásnak a nettó árbevétele, az külön-külön meghaladta a 60 milliárd forintot, és az adózott eredménye mindkét üzleti évben nulla vagy negatív volt, azok az adózók mind számolhattak az adóellenőrzéssel. Ezt az idei évre is hasonlóképpen várjuk, tehát ahol megvan az árbevétel, de a nap végén pedig az eredményünk az ugye elég erősen korrigálásra került. Nyilván ennek vannak megfelelő eredménykorrekciói, meg alátámasztási lehetőségei, de fontos, hogy itt ezeknél az adóellenőrzéseknél egyébként a 2022-es évben rendelkezésre álló adat, ez 338 millió forint nettó adókülönbözetet állapítottak meg a revizorok, és az ehhez kapcsolódó szankció, tehát a bírság, az ellenőrzési szankció, az közel 72 millió forint volt ezekben a 19-20-as években, amit 2022-ben zárt le az adóhivatal.
Melyek egyébként azok a tipikus adóalapmódosító tételek, amelyekkel a legtöbb vállalkozás találkozik, és amelyeket elvileg mindegyik cégnek ismernie kellene? Pajor Csoma Katalin.
Az egyik talán legáltalánosabb, leggyakoribb adóalapmódosító tétel az a tárgyi eszközökhöz kapcsolódik. Az értékcsökkenés tárgyi eszközzel minden vállalkozás rendelkezik, amortizációt számol el, és ehhez a társasági adótörvény növelő és csökkentő tételt is meghatároz. Ezt úgy is szoktuk őket nevezni, hogy módosító párok, mert a számviteli törvény szerinti értékcsökkenéssel növeli a vállalkozás az adóalapját, a TAO törvény szerinti értékcsökkenéssel pedig csökkenti az adóalapját. Ez a legtöbb vállalkozásnál megegyezik. Vannak természetesen olyan vállalkozások, akik másként döntenek, másként kalkulálják. Itt viszont szintén nagyon fontos a nyilvántartás, az alátámasztás. Arra kell figyelni, hogyha például a csökkentő tétel valami miatt magasabb lenne, akkor egy ellenőrzésnél az ehhez kapcsolódó nyilvántartást, analitikus nyilvántartást mindenképpen be fogja kérni az adóhatóság, mert szeretné látni, hogy jogos-e a magasabb adóalapcsökkentés. A másik talán legtipikusabb adóalap módosító tétel a céltartalékképzés, hogyha a főkönyvben található céltartalék, mert a vállalkozás képzett a jövőben felmerülő kötelezettségekre, akkor erre a társasági adóalap növelést határoz meg. A jövőben van lehetőség csökkentésre is, a következő évben, hogyha már az az esemény, amire a céltartalékot képezték, megvalósult, ezt vissza lehet, fel lehet oldani, úgyhogy itt van egy ilyen megengedés, annyi, hogy csúszik a következő évre. Ebben az esetben is természetesen figyelni kell arra, hogy nehogy magasabb összeggel csökkentsünk, mint amivel növeltünk a korábbi évben. A követelésekhez számos olyan módosító tétel tartozik, amivel a vállalkozások találkoznak, mivel mindenkinek van követelése, lehet ez elengedett követelés, behajthatatlan követelés, illetve évvégén értékelni kell ezeket a követeléseket, értékvesztést elszámolni. Nagyon sok részletszabály van, specialitás, amire oda kell figyelni, mert apró nüanszokon múlhat, hogy megfelelően határozta meg az adott szakember azt az adóalapot, és növelte, illetve csökkentette a követelések kapcsán az adóalapot. Úgyhogy igen, mindenképpen ezekkel találkoznak a vállalkozások, de a részletszabályokra is figyelni kell. Illetve ami szintén nagyon tipikus, mivel minden vállalkozás életében előfordul, az a bírság. A bírsághoz egy növelést kapcsol a társasági adó törvény, hogyha azt jogerős határozatban szabták ki, akkor azt mindenképpen be kell tenni a társasági adó kalkulációba. Jogerős határozatban kiszabott bírság például, hogyha valaki késedelmesen fizette meg az adókötelezettségeket, rendezte a járulékokat, akár egy nap miatt is késedelmi pótlékot szab ki az adóhatóság, ami természetesen így adóalap növelés lesz, vagy például céges autóval történő gyorshajtás, a bírság az a társaságnak a nevére szól, ezt mindenképpen be kell tenni a társasági adó kalkulációba, vagy bármilyen hivatalos intézmény által kiszabott bírság. Arra kell figyelni, hogy az önellenőrzési pótlékot azt a törvény kiveszi a tételek, a növelő tételek közül. Ez nyilván akkor fontos, hogyha egy vállalkozásnak évközben van egy jelentősebb volumenű önellenőrzése, akkor és ehhez a pótlólagos adófizetési kötelezettség miatt tartozik pótlékfizetés is, ezzel nem kell megnövelni a társaságnak az adóalapját. Ezek lennének a legtipikusabb, természetesen nagyon hosszú a lista, számos tételt lehetne még felsorolni, mint például az elhatárolt veszteség, mint csökkentő tétel, fejlesztési tartalékhoz kapcsolódó, ezekkel biztos, hogy a vállalkozások többsége találkozik, és alkalmazza a társasági adókalkulációja során.
Előfordulhatnak olyan tételek, gazdasági események, amelyről egy vállalkozó azt gondolhatja, hogy abban nincsen kockázat, és egy ellenőrzésnél mégis megállapítja a NAV azt, hogy volt kockázat?
Természetesen nagyon-nagyon sok olyan költsége van egy vállalkozásnak, ami az általános üzletmenetéhez hozzátartozik, viszont nagyon fontos a dokumentáció, a nyilvántartás, mert a társasági adótörvényben van egy olyan rész, amely kifejezetten nem a vállalkozás érdekében felmerült költségekre helyezi a hangsúlyt. Itt kiemel eseteket, de minden olyan általánosságban elmondható, hogy minden olyan tétel, költség, amelynél nem igazolható az üzleti érdek, vagy épp a dokumentáció nem áll rendelkezésre, nem megfelelő az adóhatósági gyakorlat alapján, akkor azt az adóhatóság átminősítheti, adóbírságot, adóhiányt állapíthat meg is erre az 50%-os adóbírságot. Ilyen egyik eset például, amikor egy vállalkozás tárgyi eszközt, selejtezést hajt végre, akkor ehhez tartozik adóalap módosító tétel, csökkentő növelő is, viszont hogyha nem áll rendelkezésre a selejtezési jegyzőkönyv, vagy épp elkészítette a vállalkozás, de nem megfelelő, hiányos, és az adott tételt nem támasztja alá kellőképpen, akkor ez egy adóellenőrzésnél bizony adó plusz adóterhet fog jelenteni, mert ezzel meg kell növelni az adóalapját a vállalkozásnak. Másik ilyen eset, amikor a vállalkozások támogatják a civil szervezeteket, egyesületeket, adományt nyújtanak, ezzel nagyon-nagyon sok vállalkozás él, viszont ehhez kapcsolódhat adóalapcsökkentés, hogyha a szervezet, akinek az adományt nyújtjuk, közhasznú szervezet, erről természetesen minden vállalkozásnak meg kell bizonyosodnia, erre van egy külön nyilvántartás, a bíróság honlapján le lehet kérni, hogy az a szervezet nem csak bemondás alapján, hanem valóban közhasznúnak minősül, ezt érdemes le is menteni, hogyha esetleg lenne egy adóellenőrzés, akkor ezt be tudjuk mutatni. Ezen kívül rendelkezni kell egy igazolással, amit az adott szervezet, akinek a támogatást nyújtottuk, kiállította. Ezekkel együtt, ezeknek a birtokában lehet csökkenteni az adóalapot, viszont ha valamelyik is hiányzik, például közhasznúnak minősül, de nincs hozzá igazolásunk, akkor biztos, hogy nem él ez a csökkentési lehetőség. Illetve van olyan támogatási forma, amit nem közhasznú szervezetnek nyújtunk, ettől függetlenül viszont elismert költség, de itt is kiemelten fontos az igazolás, mert ebben az esetben, ha az igazolással nem rendelkezik a vállalkozás, nem lesz nem csökkentő tétel, viszont még meg is kell növelni az adóalapot, mert ebben az esetben azt mondja az adóhatóság, hogy ez nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, nem tudja igazolni, hogy arra a célra adta például az adományt az adott szervezetnek.
Tehát mindezen tennivalókra, vagy mindezen részletekre célszerű, hogyha a társaságok odafigyelnek, hiszen az éves adót bevalló társaságoknak 2021. május 31-éig kell elkészülniük TAO kalkulációjukkal, és be is kell nyújtaniuk adóbevallásukat. Önök az adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnereim Pajor Csoma Katalin, az RSM szenior adótanácsadója, és Varga Diana, az RSM vezető adómenedzsere volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.